István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai délutánnal kezdetét vette az Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Hagyományosan Kerényi Lajos atya előadásával kezdődött a 4 napos program, mely kerekasztal beszélgetésekkel, kiscsoportos beszélgetésekkel és koncertekkel is várja a fiatalokat. A nyitó szentmisét 18 órától mutatja be Ternyák Csaba egri érsek, melyet a Szent István Rádió és Szent István Televízió is élőben közvetít. A Sömönöv közösség által fenntartott Néri Szent Fülöp kollégium, ismertebb nevén Sömönöv kollégium, szeretettel várja a 18 és 25 éves egyetemisták jelentkezését a 2024-25-ös tanévre. A kollégium Budapest zöldövezetében, Budán, a 12. kerületi Zugligeti úton található egy patinás épületben. Jelentkezni pedig fényképes önéletrajzzal lehet. Megkezdték szüretelni a szőlőt a mecsek alján. A korábbiakban megszokotthoz képest egy hónappal korábban az új rezisztens fajták közül a jázmin fajta szedésével megkezdődött a szüretelés. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete csaknem 40 hektáron elterülő szőlőültetvényén. Ezt a felsőoktatási intézmény közölte a Magyar Távirat irodával. A kétoldalú párbeszédet nem csak fenn kell tartani, de erősíteni is kell ahhoz, hogy Magyarország és Szlovákia regionális és európai szinten is még inkább szolgálni tudja saját nemzeti és egyben a két ország stratégiai partnerségéből fakadó érdekeit. Mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök, Péter Pellegrini szlovák államfővel tartott közös sajtótájékoztatóján Budapesten. Súlyog Tamás elmondta, a csütörtöki találkozón több kiemelt, a stratégiai partnerség megerősítésére irányuló területet is áttekintettek. A mai napon a szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réf Fülöp és Balatonboglár közötti 42. Lidl Balaton átúszást. Közleményük szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével hozták meg, mivel szombatra bizonytalan időjárás várható. Ismét elnyerte a gyógyhely minősítést Mórahalom, jelentette be a Csongrád-Csanád vármegyei kisváros polgármestere. Nógrádi Zoltán elmondta, a település 2016-ban szerezte meg először a gyógyhely minősítést, idén pedig ezt csaknem maximális pontszámmal újította meg a hatósági feladatokat ellátó Budapest főváros kormányhivatala. Hozzátette, a kisváros ezzel egyike a különlegesen magas színvonalú ellátást minőségi szolgáltatást nyújtó 32 magyarországi területnek. Több mint 120 év után először emelik le és restaurálják teljes körűen a Hősök terén álló monumentális milleniumi emlékmű korintoszi oszlopán álló Gábriel arkangyalt. A munkálatok várhatóan július 22-én kezdődnek. A mintegy 5 méter magas bronzszobor állapota az elmúlt évtizedekben drasztikusan leromlott. Korábbi felújítások során csak esztétikai beavatkozásokat végeztek rajta, ezért teljes körű felújítása elkerülhetetlenné vált, áll a Nemzeti Örökség Intézete távirati irodához eljutatott közleményében. Tovább erősödik a szép kártya népszerűsége, ezt mutatja, hogy 2024 első fél évében több mint 230 milliárd forintra nőtt a feltöltések összértéke, amely így 12%-kal múlta felül az előző év azonos időszakának eredményét. Hívta fel a figyelmet mai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Geológiai és statikai vizsgálatok elvégzése után a mai naptól újra látogatható a Rám szakadék. A turista útvonal egyirányú, azon csak felfelé, azaz Dömös felől Dobogókő irányába lehet haladni, közölte a Pilisi Parkerdő ZRT. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. Az ország déli és keleti határvidékein időnként több lehet a gomoly felhő. Ezeken a tájakon előfordulhat zápor, zivatar. de az ország döntő részén nem valószínű csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható, nyugaton lesz a hűvösebb. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Hedvig királyné. 1373. december vége és 1374. február közepe között született. Krakkóban halt meg 1399. július 17-én. Szent Hedvig lengyel királynő, Nagy Lajos, magyar és lengyel király, valamint Erzsébet boszniai hercegnő harmadik gyermeke volt. Egy szerződés értelmében, melyet atya Lajos király Lipót ausztriai herceggel kötött, Lipót fia Vilmos hitvesének szánták Hedviget. A házasságkötés szertartását a 4 éves Hedvig és a 8 éves Vilmos között 1378. június 15-én Hainburgban Demeter bíboros érsek végezte. A két gyermeket ezután együtt nevelték Bécsben. Amikor Hedvig 6 éves lett, hazahozták Magyarországra, hogy itt készüljön föl a tényleges házasságkötésre. Atya, Nagy Lajos, halála után az özvegy Erzsébet királyné és a nemesek Hedviget a lengyel trónra rendelték. Hedvig 1384 őszén érkezett Krakkóba, és október 15-én védőszentjének, sziléziai Szent Hedvignek ünnepén koronázták meg. A lengyelek azonban, akik Hedviget királynőjükké választották, Vilmost nem akarták a trónon látni. Ezért, amikor Jagelló László követeket küldött, hogy megkérje Hedvig kezét, szívesen fogadták, meghallgatták kérését, főként, mert ígéretet tett arra, hogy vele együtt az egész litván nép megkeresztelkedik és egyesül Lengyelországgal. A Habsburgok azzal válaszoltak a lengyel tervre, hogy Krakkóba küldték Vilmost, aki be akart törni Vável várába. A lengyelek azonban fölfelezték a tervet, és Vilmost kiűzték az országból. Hedvig, aki gyermekkorától kezdve nagyon hűséges volt a kegyelemhez, bár testelelke tiltakozott az új házasság ellen, mégis beleegyezését adta, mert Isten akaratát látta benne. Jagelló László 1386. február 12-én érkezett Krakkóba, és 3 nap múlva testvéreivel és kíséretével együtt megkeresztelkedett. Február 18-án megtartották az esküvőt. Hedvig a Vável katedrálisában a papság és Bonzanta érsek jelenlétében nyilvánosan visszavonta a gyermekkorában tett házassági ígéretét. 6. Orbán pápa személyesen vizsgálta ki az ügyet. 1388. április 18-án bullát intézett Jagelló Lászlóhoz. Ebben dicséri megtérését és szól a házasságról, amelynek érvényességéhez nem fér kétség. Utóda 9. Bonifác pedig elfogadta, hogy keresztapja legyen születendő gyermeküknek. Mindez elképzelhetetlen lett volna, ha a házasság érvényessége felől bármi kétség maradt volna fenn. A további ismertetést Jan Dlugosz, krakkói kanonok, a Lengyel Királyság évkönyvei című könyvéből olvasom. A mai napon, azaz 1399. július 17-én meghalt Hedvig királyné. Nagyon bájos arcú volt, de szokásait és erényeit tekintve még kedvesebb. A katolikus hit elterjesztője Litvániában. Ő állította fel a zsoltározók kollégiumát a krakkói székesegyházban, és két oltárt ugyanott. Ő alapította a Piaszki Szűzmária kolostort Krakkó mellett. Ő kezdte el a szláv testvérek kolostorának felépítését. Nagybőtés advent idején vezeklő övvel és rendkívüli önmegtagadásokkal fegyelmezte testét. Bőkezű volt a szegények, özvegyek, jövevények, zarándokok, mindenféle nyomorgók és szükséges szenvedők iránt. Nem volt benne könnyelműség, nem volt harag, nem lehetett benne gőgöt, érítséget vagy dühöt találni. Isten iránti nagy áhítatával és mérhetetlen szeretetével tűnt ki. Minden világi hiúságot elutasítva magától, lelkét és gondolatvilágát egyedül az imádságra és szent könyvek, nevezetesen az Ó és Új Szövetség, a négy egyháztanító homíliái, az atyák életrajzai, prédikációk, szentek élete, Boldog Bernát, Szent Ambrós elmélkedései és prédikációi, Szent Brigitta jelenései és más latinról lengyelre fordított könyvek olvasására fordította. Sok tehetséges, magát a tudománynak szentelő ifjú ellátásáról gondoskodott. Prágában kollégiumot alapított a litvánok számára, és fáradozott a krakkói hittudományi kar fölállításán. Végrendeletében minden ékszerét, ruháját, pénzét és minden királyi öltözetét a szegények megsegítésére és a krakkói egyetem megújítására hagyta. Ugyancsak a krakkói székesegyházra hagyott egy gyöngyökkel kirakott főpapi melldíszt. Olyan híres volt, és annyira megbecsülték az egész katolikus világban nagyszerű erkölcsi magatartása miatt, hogy életében a szentség példaképeként tisztelte mindenki. A boldoggáavatási eljárás megszakadása ellenére is a nép szívében elevenen élt Hedvig tisztelete és emlékezete. A lengyel püspöki kar 1933. szeptember 29-én Szentsóhovában tartott ülésén egyhangulag elhatározta, hogy ismét kéri Hedvig, vagy ahogy a lengyelek mondják, Jadwiga boldoggáavatását. Az eljárást 1950-ben felújították, és II. János Pál pápa 1997. július 8-án Krakkóban Hedviget szentté avatta. Mit kérünk Istentől Szent Hedvig ünnepén? Istenünk, aki híveid élete vagy, és az alázatosak dicsősége, te Szent Hedvig királynőt, a hit és a szeretet buzgó terjesztőjévé tetted. Közben járására add, hogy az igazság és a jóság apostolai legyünk.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését az engesztelésről. A szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytassuk elmélkedésünket az engesztelésről, azon belül is a fatimai jelenés kinyilatkoztatott titkairól, a látnokok lelkületéről, engesztelő lelkületéről. Idézek Fatima századunk reménycsillaga című könyvből egy idézetet, ahol Lúcia és Jácinta beszélget. Érdemes különös figyelemmel követni Jácintának az engesztelő lelkületét. Jácinta mondja Lúciának: szenvedni akarok az Úr Jézusért és a bűnösökért. A többi nem érdekel. A szűzanya jönni fog értem, s visz az égbe. Gyakran megcsókolta a feszületet, s átölelve csak ezt ismételgette: Jézusom, szeretlek, sokat akarok érted szenvedni. Máskor meg: Jézusom, most aztán sok bűnöst megtéríthetsz, mert ez az áldozat igen nagy. Többször megkérdezte tőlem: aztán halálom előtt nem is áldozhatok? Jó lenne, ha a szűzanya hozná az elrejtőzött Jézust, amikor értem jön. Egyszer feltettem neki ezt a kérdést, mondja Lúcia: mit csinálsz az égben? Erre Jácinta válasza: szeretni fogom nagyon az Úr Jézust és Mária szeplőtelen szívét. Imádkozom érted, a bűnösökért, a szentatyáért, szüleimért és testvéreimért, meg mindenkiért, aki imámba ajánlotta magát. A betegsége miatt szomorkodott édesanyja így vigasztalta: ne aggódjék, édesanyám, hiszen megyek az égbe. Ott sokat imádkozom érte. Ne sírjon, hiszen jól vagyok. Ha afelől érdeklődtek, hogy nincs-e valamire szüksége, a válasz rövid volt: köszönöm, nincs semmire szükségem. S ha utána ott hagyták, így folytatta: olyan szomjas vagyok, de nem iszom, felajánlom az Úr Jézusnak a bűnösökért. Nagynéném egyszer alaposan kikérdezett. Jácinta magához hívott, és így szólt: ne mondám el senkinek sem, hogy szenvedek, még édesanyámnak sem. Nem akarom, hogy miattam aggódjék. Amikor egyik nap szobájába léptem, láttam, hogy átölelve tartja a szűzanya képét. Közben ezt mondogatta: ó jóságos mennyei anyám, aztán valóban egyedül kell meghalnom? Szegény kislány szinte remegett, ha erre gondolt. Lelkesíteni akartam, s így szóltam: mit számít, ha egyedül kell meghalnod, hiszen a szűzanya jönni fog érted. Igazad van, nem számít. De nem tudom, hogy történik. Néha nem gondolok arra, hogy ő jön értem, csak az jut eszembe, hogy egyedül kell meghalnom, még te sem lehetsz mellettem. Ezután Jácinta Lisszabonba került 1920. január 21-én. Mielőtt felvették a kórházba, Maria da Polificato árvaházába költözött közel két hétre, 1920. január 21-től február 2-ig. Itt többször megjelent neki a szűzanya. Az árvaház ápolója és vezetője lelkiismeretesen feljegyezte mindazt, amit az Istenanya Lisszabonban közölt Jácintával. Megrendítő kinyilatkoztatások a divattal, az erkölcstelenséggel kapcsolatban, továbbá a büntetéseket illetőleg, amelyekkel Isten Portugáliát és az egész világot fogja sújtani, ha nem térnek meg és nem engesztelnek. A bűnről. A tisztátalanság bűne miatt jut a legtöbb ember a pokolba, mondja Jácinta. Még sok olyan divat lesz, amelyik nagyon megbántja az Úr Jézust. Az Istennek szolgáló személyek ne kövessék a divatot. Az egyházban nincs divat. Az Úr Jézus mindig ugyanaz. Nagyon sok súlyos bűnt követnek el a világon. Ha az emberek tudnák, hogy mi az örökkévalóság, mindent megtennének, hogy életüket megváltoztassák. Valóban láthatjuk magunk körül, hogy a média által milyen divat irányzatok terjednek el a fiatalok között. Csak egyet említek: a tetoválás, ami már szinte természetes. Erre is mondja a szűzanya Jácinta által, hogy az Istennek szolgáló személyek ne kövessék a divatot, az egyházban nincs divat. az Úr Jézus mindig ugyanaz. De beszélhetnénk a furcsa öltözködésről, különleges, beteges szokásokról, amik szinte már-már természetesek a fiatalok, de akár a felnőttek körében is. Szűzanya következőt mondja Jácinta által a háborúról. A szűzanya azt mondta, hogy sok háború és viszály van a világon, a háború nem más, mint a világ gonoszságának a büntetése. A Szent Szűz nem tartja vissza többé szeretett fia kezét, hogy ne büntesse a világot. Bűnbánatot kell tartani, ha az emberek megjavulnak, az Úr Jézus még megbocsájt, de ha nem változtatnak életükön, jön a büntetés. A Szent Szűz nagyon szomorú lett, amikor ezeket mondta, mert a kislány hozzáfűzte. Szegény szűzanya, nagyon fáj, hogy olyan szomorú. Keresztanyja megemlítette ezeknél a szavaknál. Gyakran mondta, hogy nagy büntetés fenyegeti a világot. Az Úr Jézus legyen irgalmas hozzánk. Meglátjuk, hogy néhány év múlva mindez bekövetkezik. Igaz, az Úr Jézus azt mondta, ha az emberek nem javulnak meg, tehát rajtunk múlik minden. Uram, könyörülj rajtunk. A papokról. Kedves keresztanyám, imádkozzék sokat a bűnösökért. Imádkozzék sokat a papokért, imádkozzék sokat a szerzetesekért. A papoknak, tisztáknak, nagyon tisztáknak kell lenniük. A papok ne foglalkozzanak mással, csak az egyházzal és a lelkekkel. Az Úr Jézus nagyon szomorú, ha a papok nem engedelmeskednek elöljáróiknak és a Szentatyának. A keresztény életről. Kedves keresztanyám, kerüljék a fényűzést. Ne keressék a gazdagságot, nagyon szeressék a szent szegénységet és a csendet. Mindenkit szeretni kell, még a bűnösöket is. Ne mondjanak rosszat senkiről sem, és kerülni kell azt, aki fele barátját megrágalmazza. Legyenek türelmesek, a türelem a mennyországba vezet. Az önmegtagadás és az áldozat tetszik az Úr Jézusnak. Szívesen mennék kolostorba, de jobb lesz, ha hamarosan mehetek az égbe. Aki a szerzetbe akar lépni, annak testben és lélekben tisztának kell lennie. És tudott-e, mit jelent tisztának lenni? Vágott közbe keresztanyja. Tudom, tudom, mondta Jácinta. Testben tisztának lenni annyit jelent, mint megőrizni a tisztaságot. Lélekben tisztának lenni pedig annyit jelent, hogy nem követünk el bűnt, nem nézünk olyasmit, amit nem szabad néznünk, nem lopunk, nem hazudunk, mindig megmondjuk az igazat, még akkor is, ha kárunk származik belőle. De hát kitől tanultad ezeket? A szűzanyától. Némely dologra pedig magam jöttem rá. Nagyon szeretek gondolkozni. Az államhatalomról. Kedves keresztanyám, imádkozzék sokat a kormányért. Ha a kormány békében hagyna az egyházat, és biztosítaná szent vallásunk gyakorlását, a Jóisten is megáldaná. Hallhattuk a kiózanító üzeneteket, amit a szűzanya Lisszabonból Jácinta által mondott akkor a világnak, de azt hiszem, ma ugyanúgy aktuális.
Az elmúlt percekben Magsó Péter atyát hallották az engesztelésről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Marusi Balázs atya, a Miskolc Diózsűri római katolikus plébánia híveivel a negyedik parancsolatról elmélkedik.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, innen a miskolci stúdióból, a Diózsgyőri Egyházközség csoportjával. Elkezdtük a 10 parancsolat értelmezését, a 10 parancsolatról való közös gondolkodást, és eljutottunk az utolsó adásban a 3. parancsolathoz, és arról beszélgettünk, a 3. parancsolatot próbáltuk egy kicsit értelmezni több szempontból. A mai műsorban most elsőként a 4. parancsolattal foglalkoznánk, aminek a szövegét szokás szerint felolvasnám a Bibliából, az eredeti szöveget, a 2. törvénykönyv 5. fejezetének a 16. verséből idézem. Tiszteld atyádat, anyádat, amint megparancsolta neked az Úr, a te Istened, hogy hosszú ideig élj, s jó dolgod legyen azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad majd neked. Eddig az idézet. Érdekes kérdés, vagy érdekes parancs ez a 4., hiszen konkretizálja, hogy tiszteld atyádat és anyádat, de amikor a gyerekeknek tanítjuk, akkor azért mindig hozzátesszük, nem kiegészítve az isteni parancsot, hanem egy kicsit értelmezve, hogy a tisztelet az nem csak nyilván a szülő felé kell, hogy irányuljon, hanem mindazok felé, akik nevelnek titeket, nevelnek téged, felelősséggel tartoznak irántad, elsősorban a szülők, atyád és anyád, de ugyanúgy a tisztelet parancs, ez, hogy tisztelni kell a nevelőimet, ez vonatkozik a tanára, vonatkozik arra, aki felel ugye a nagyszülőre, és minden olyan rokonra, aki mondjuk felel értem, felel érte. És ugye ezt a gyerekek általában értik is, és meg is jegyzik, hogy igen, ez a tisztelet parancs, ez bizony nagyon fontos. Kérdezlek titeket is, hogy számotokra mit jelent ez a 4. parancsolat, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogyan tudjátok ti ezt értelmezni? Hogy van-e valami különleges?
Én ezt igazából egy kicsit tágabban értelmezem ennél, hogy nem csak a nevelőket, vagy a hozzánk ennyire közel állókat, hanem minden embertársunkat tiszteljük, hiszen ők is Isten teremtményei. Ezt próbálom a gyermekeimnek is átadni, hogy mindenkit tisztelni kell. Tehát mindenki a jó Isten teremtménye, nem szabad különbséget tenni ember és ember között.
Igen, Szent Pál apostol is ugye a római levélben biztatja a keresztényeket, hogy a tisztelet adásban előzzétek meg egymást. Tehát a tisztelet parancsának, ugye a 4. parancsnak talán ez is lehet egy értelme, és nagyon jó, hogy erre is rávilágítottál, hogy megtanuljuk, hogy mit jelent a tisztelet gyakorlatilag, akkor nyilván a szüleinket is tisztelni fogjuk, akkor az már nem egy külön kihívás, hogy a szüleimet tisztelem, sőt, őket még inkább, mert közel állnak hozzám. És ez ilyen kölcsönösen hat egymásra, hogy ha a szüleimet tisztelem, a másik embert is megtanulom tisztelni, ha a másik embert tisztelem, akkor nem kérdés, hogy a szüleimet, vagy azokat, akik közel állnak hozzám, azokat még inkább tisztelem, vagy még inkább kifejezem a tiszteletemet. És hát azt mondja Pál apostol is, hogy a keresztényeknek ez egy ismertető jele, hogy megelőzik egymást a tiszteletadásban. Hát ugye egy érdekes téma ez. Ami bennem fölmerül kérdés, hogy mi a helyzet azokkal, akiknek mondjuk nincs egybe a családja. Hogy a fél családokban, akik úgy maradnak apa vagy anya nélkül, hogyan lehet megértetni a gyerekkel azt, hogy tiszteld atyádat és anyádat, vagy hogyha valamilyen abúzust lát, ugye, hogy a szülők közül valamelyik szülő ugye alkohol probléma miatt úgy viselkedett a családdal, hogy muszáj volt menekülni otthonról, meg hát hasonló esetek, amikről hallhatunk, amiket láthatunk, hogy hogyan tisztelje ez a gyerek az anyját, apját, akiről ezt tapasztalta, illetve azok a gyerekek, ugye megint csak egy nagy kérdés, akik mondjuk árvaházakban vannak, nevelő otthonokban nőnek föl, apa vagy anya nélkül, hogy mit jelent nekik vajon ez a parancs. Nem tudom, hogyha ti találkoztatok-e már esetleg ilyen helyzettel, ahol fölmerül ez a probléma, hogy mi volt a gyerek problémája, vagy hogyan tudtatok neki segíteni ebben, ugye Dina, te esetleg.
Olyan esettel már találkoztam, hogy az volt a probléma, hogy hogy az volt a kérdése a gyerekeknek, hogy hát mit tiszteljek benne, vagy miért tiszteletre méltó az én édesanyám, édesapám, amikor elhagyott, amikor nem foglalkozik velem. Nehéz erre mit mondani, mert én például ennél a parancsnál a hálát is beszoktam hozni, hogy ugye a szüleinknek nagyon sok mindenért hálásak lehetünk, és ezt nehéz mondjuk olyan gyereknél hozzákapcsolni, ahol ő ezt a hálát nem tudja olyan egyértelműen érezni, mert nem olyan körülmények között él. Például azt szoktam mondani, hogy hát az életünket mindenképpen hálásak lehetünk nekik. Aztán szoktam alternatívaként mondani nekik, hogy igen, lehet, hogy nem pont úgy, vagy nem pont olyan életet biztosított számodra az a szülő, amilyet te elképzeltél, vagy szerettél volna, de hogy bízzunk benne, hogy ő tényleg próbált jól viszonyulni hozzád, illetve hogyha még ez sem valósulhatott meg, vagy esetleg elhunyt egyik szülő, akkor szoktam azt is mondani, hogy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért van nekünk egy égi édesanyánk, illetve van egy atyánk, akihez tudunk fordulni, és ugyanúgy, sőt, nyilván még jobban tudunk mindent elmondani nekik, és ugyanúgy rábízhatjuk az életünket, és nem kell itt a földhöz ragadtan a szüleinkre gondolni feltétlenül, vagy a minket körülvevő idősekre, vagy nevelőkre, hanem igenis az mindenkinek egy adott lehetőség, hogy ott van a mennyei családja.
Hát igen, ez is egy nagyon jó megközelítés. Én ugye Böjte Csabánnál olvastam egy nagyon jó gondolatot, ugye hát ő benne van, mondhatjuk így nyakig ebbe a dologba, ugye több mint 4-5 ezer gyereknek a lelki édesapja, és biztos, hogy nem volt könnyű az elején megértetni velük, hogy mit jelent az, hogy atyádat és anyádat tiszteld, és nála találtam meg a következőt, és szeretném idézni Böjte Csabának a gondolatát, aki azt mondja, hogy ő a gyerekeknek így szokta elmagyarázni, ugye, hogy először a haragból indul ki, hogy mondjuk egy olyan gyerek, akit elhagytak, az valószínű, hogy haragot táplál mondjuk a családja iránt. És ő mindig azt mondja, hogy a harag az feszültséget szül, lehet, hogy a szüleid nem tisztelték önmagukat, vagy apai, anyai hivatásukat, de ez nem jogosít fel téged arra, hogy letérj a szüleid iránti szeretet, tisztelet útjáról. Árva gyerekeket nevelek, mondja Böjte Csaba, és sokszor elmondom nekik, hogy sok mindent elmondhat valaki a szüleiről, de őket vállalták. Ugye, tehát ő arra világít rá, ugye eddig az idézet, arra világít rá, hogy ha egyebet nem is köszönhet meg az ember a szüleinek, de azt, hogy vállalták az életét, már az egy igen nagy hála a szülő felé, hogy nem vetett el a magzatának az életét azért, mert mi tudom, olyan helyzetben van, hanem minden körülmények között vállalta az életet, és ők megszülethettek. És Böjte Csaba több helyen leírja, hogy ez általában eljut a gyerekeknek a szívéhez ez a gondolat, és ugye amikor a tiszteletről beszélünk, akkor az érzéseken túl kell lépnünk néha, tehát nem a tisztelet nem az érzéseket jelenti, ugye a tisztelet elismerést, elfogadást jelent, bizalmat is jelent, és ez független akár az érzelmeinktől, hogy most milyen, hogy érzem magam, vagy milyen a hangulatom, attól még éppen úgy köteles vagyok tiszteletemet kifejezni az iránt, akit az megillet. Tehát ugye ezt kellene ugye a gyerekekkel is megértetni, és most így a műsor előtt, hogy beszélgettünk az iskoláról, az iskolai problémákról, hogy mennyire átalakult ugye a mai világban a tiszteletnek a fogalma, ha egyáltalán még létezik. Hát tisztelet a kivétel, nagyon sok gyereknél már nem ismert fogalom lassan ez a tisztelet, hogy ez nem érzelemfüggő, vagy ez nem hangulatfüggő, hogy tisztelem a másikat, tisztelem az embert, tisztelem a szülőt. És én azt látom, hogy nagyon sok ember, nagyon sok szülő szenvedettől, hogy a gyereke például nem tiszteli. Tehát nagyon sok családban ezt hallom, ezt tapasztalom, hogy a szülők maguk mondják el, hogy annyira fura a gyerek, annyira furán viselkedik. Az iskolában lehet, hogy ott tanulja meg, de mikor hazajön otthon is úgy beszél, a szülővel is úgy beszél, nem tudom, hogy erről mi a tapasztalatotok, véleményetek. Gyerekek között lenni, gyereket nevelni, azért ti tapasztaljátok az életkor különböző szakaszaiban, hogy ez változik a gyerekekben, vagy hogy nyilvánul meg a mint szülők iránti tisztelet például a saját gyerekkel, vagy ahogy ezt látjátok otthon.
Hát szerintem nagyon fontos az, hogy őszinteség. Tehát az mindent meghatároz. Merjen őszintén elmondani dolgokat a gyermek. Én ezt azért tudom ezt ide kapcsolni, mert nyilván, hogyha ő úgy érzi, hogy valami megszakad ebben a szülő-gyerek kapcsolatban, akkor valahol az a tiszteletnek a hiányát is fogja előbb vagy utóbb okozni. Nekem 3 gyermekem van, És a két nagyfiammal, amikor van valamilyen konfliktus, vagy nézeteltérésünk, akkor mindig elmondom, lehet véleményed, és el is mondhatod, de próbáld ezt úgy elmondani, hogy se neked, se nekem ne fájjon. És próbáljuk ezt úgy megbeszélni, hogy mindenkinek jó legyen. Nem biztos, hogy elsőre sikerülni fog, majd akkor beszélünk még róla. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nyilván életkori sajátosságok is közrejátszhatnak, de fontos az, hogy a tisztelet mögött ott legyen az, hogy ő merjen őszinte is lenni.
Edina, te hogy látod ezt a kérdést?
Még egy picit visszatérnék az előző gondolatmenethez, hogy nekem például az jutott eszembe, vagy azt vettem észre a gyerekeken, hogy minden feltételhez kötnek, és nem tudják azt elképzelni sokszor, hogy tisztelni lehet valakit csak azért, mert mondjuk idősebb, azért, mert pedagógus, azért, mert a szülő, és hogy mint ahogy a feltétlen szeretetet is sokszor nem is értik, vagy nem tudják, itt is a tisztelet esetében is csak akkor hajlandók tisztelni, vagy tisztelettel beszélni valakiről, hogyha ők azt úgy gondolják, hogy ő tényleg egy olyan valaki, akinek mondjuk adnak a szavára. És szerintem ez sem nagyon jó, mert persze nyilván van olyan ember, aki nem a mi értékrendünkkel azonosul, vagy máshogy gondolkodik, de a tisztelet az mindenképpen kijárna neki. És a gyerekeknél ezt veszem észre, hogy ők ezt nem értik, hogy ez automatikus kellene legyen, hanem feltételhez kötik.
Hiszen a kedves hallgatók is érintettek lehetnek ebben, akik gyereket nevelnek, akik szülők vagy tanárok éppen, hogy nagyon fontos az, hogy kialakítani a bizalmi légkört, hogy jól szeretni a gyereket. Ezt ugye talán nem sokszor fogalmazzuk meg magunknak egy családban, hogy jól szeretni, hogy mit jelent ez, hogy jól szeretni. Azt jelenti, hogy nem úgy szeretem a gyereket elsősorban, hogy mindent megadok neki, ami kell. Ugye neki, ugye a gyerekek így szoktak fogalmazni, ezt kell, ezt akarom, nem az, hogy szeretném, vagy szükségem lenne, hanem ezt kell. És ez egy nagyon rossz módszer, hogy ugye mindent megadni, ami kell rögtön, de a lényeg kimaradt sokszor az, hogy leülni a gyerekkel, beszélgetni a gyerekkel, és nagyon sok gyerek ezt mondja az iskolába, hogy őt otthon például nem hallgatják meg. Gyakorlatilag meg nincs a gyerekével, nem hallgatja meg, nem foglalkozik vele, nem tölt időt vele, és a gyerekek ezt szenvedésként élik meg, és nagyon sokszor ezért jelenik meg az életükben valószínű valamilyen pótcselekvés, mert egyszerűen otthon nem tud kialakulni az a bizalmi kapcsolat, az a szülő-gyermek kapcsolat, aminek a következménye lesz a tisztelet. Tehát értem, ezt nagyon szépen megfogalmazta, hogy igazából a tisztelet az valaminek a következménye.
Jézusban lelkem felélegzett, tudja,
parancsolatokról, ugye azt kell tudni, az első adásban erről, hogy külön nem beszéltem, vagy nem tértünk ki erre, hogy azt, hogy 10 parancsolat, így a Biblia ugye sehol nem mondja. Nem létezik ilyen fogalom, hogy parancsolat. A 10 parancsolat, hanem 10 igének mondja, vagy 10 szónak, amit Isten Mózes kezébe ad. Miért? Azért nagyon fontos ez, mert Isten nem erőszakkal akarja ráparancsolni a 10 szót, vagy 10 igét a népre. És hogy miért nem? Hát ugye nagyon érdekes az, hogy ez hol történik, ugye a Sínai hegyen, ami egy találkozásnak a következménye. Mózes találkozik Istennel. A nép lent várakozik, akik közben bálványimádásba kezdenek, utána persze nagy bűnbánatot tartanak, amikor Mózes egy kicsit szétcsap közöttük, mert meg akarja értetni Mózes azt, hogy a tiszteletnek az előzménye a találkozás. Tehát akkor fog megvalósulni a 10 parancsolat, hogyha a nép is találkozik Istennel, és az ő dicséretére valósítja meg azokat a parancsokat, azokat a szavakat, amelyeket Isten a kőtáblákra írt Mózesnek. Tehát nagyon fontos az, hogy a 10 parancsolat alapvetően nem egy erőszakos, nem egy ráparancsoló, nem egy elnyomó törvény, hanem a találkozásból, az Istennel való találkozásból fakadó szeretet megvalósítása. Tehát ha így értelmezem a 10 parancsot, nem úgy, mint erőszakos parancs, hanem mint lehetőség, amit az Isten azért ad, hogy épüljünk, hogy alakuljunk, teljesen másképp tudok hozzáállni. És ugye nagyon érdekes, ahogy egy teológus gondolkodik erről, aki azt mondja, hogy a tiszteletről és az engedelmességről beszél ez a parancsolat, és nyilván azt kiemeli, hogy nem feltétlenül egy formális alapelvről van szó, hanem a folytonosság biztosításáról, arról, hogy az új nemzedék az előtte járók élettapasztalatát örökli, építi be az életébe, és ebből fakad majd a tisztelet. Tehát beépítem azt, amit látok a családomból, a családomtól, és ebből születhet meg számomra a tisztelet, mint erény. Ez egy érdekes gondolat ez is, hogy ha a gyereknek van mit értéket beépíteni, akkor megszületik benne az a kölcsönös tisztelet, vagy az a válasz tisztelet, hogy igen, az én anyám ilyen, és én ezért nagyon tisztelem. Az én apám ilyen, és ezért nagyon tisztelem. És amit te is mondtál, Edina, hogy valamihez kötik a gyerekek, azért ez egy pozitívum is lehet, hogy hozzá köti az előtte járóknak a példájához. És ez lenne az egészséges tiszteletnek az alapja, hogy van, aminek a gyerekhez hozzákapcsolni, hozzákötni. Mert hogyha nincs, akkor ugye ott jönnek a sebek, ott jönnek a sérülések, ami hátrányt okoz a gyereknek a fejlődésében. És éppen ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy a családtagok milyen példát adnak a gyereknek. Ugye többször elmondtam már, talán egy prédikációban is mondtam, amikor nem is olyan régen bementem az egyik osztályba, és másodikos gyerek, általános iskola másodikos gyerek borzasztó csúnyán káromkodott. És megkérdeztem tőle, hogy hát mondtam a nevét, hogy Csabika, vagy nem is tudom, hogy hívták a gyereket, hát miért beszélsz ilyen csúnyán? És azt mondja, hogy hát papbácsi, ez úgy van, tetszik tudni, hogy jövünk reggel az iskolába, azt mondja, anya ül elől apával, apa vezet, és amíg beérünk az iskolába, borzasztóan csúnyán beszélnek, és káromkodnak az autóba. És akkor mondtam neki, hogy jó, de hát neked miért kell utánozni őket mondjuk a rosszban? És azt mondja, hogy hát én mondtam egyszer anyáéknak, hogy ne beszéljenek csúnyán, mert meg fogjuk a tesómmal ezt tanulni mi is, és mi is úgy fogunk beszélni, és azt mondták, hogy nem baj. És onnantól kezdve mi is csúnyán beszélünk, mert azt mondták, hogy nem baj. És hát utána beszélgettünk erről az osztállyal, ugye a gyerekekkel, hogy bizony nagyon rossz példát tudnak adni a szülők, de ne kövessük ugye a rosszat ebben. És hát látjuk azt, hogy egy gyerek annyira természetesnek veszi még a csúnya beszédet is. Hát anya, apa így beszélők, azt mondták, hogy nem baj, állandóan káromkodnak. A gyereknek beépül a szókincsébe, és gyakorlatilag utána bárki mondhatja neki, hogy az nem helyes, hát a szüleim mondták, hogy az mégis rendjén van. Tehát hogy mennyire fontos az, hogy a tisztelet, az mindig a szülőtől indul, és hogyha a szülőt nem tudja tisztelni, ha a szülő így félváról veszi, akkor sem a tanárt nem fogja tisztelni, sem az osztálytársát nem fogja tisztelni, és aztán ebből jönnek a problémák, hogy a gyerek nem tud viselkedni mondjuk a tanárral szemben, az osztálytársával szemben, és akkor a szülő ugye felháborodva jön be általában az iskolába, hát hogy így a tanár ezt mondja a gyerekéről, meg azt mondja, hogy holott ugye a szülőnek ugye egy nagy mulasztása az, hogy hogyan is neveli az ő gyerekét, vagy milyen példát ad. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a példa hozza meg a tiszteletet, tehát gyakorlatilag a példaadás az, amiből megszületik a tisztelet. Hogyan látjátok, hogy miben alakult át a tisztelet fogalma a ti gyerekkorotokhoz képest, és mondjuk a ti gyerekeitek élete között? Mi a különbség? Nehéz kérdés.
Hát én úgy gondolom, hogy mások a minták. Tehát amikor én gyermek voltam, akkor ezért nálunk szinte ritka volt, mint a fehér holló, hogy valaki csonka családban nőtt fel. Mondhatnám, hogy különleges volt. Különleges volt a helyzete, de mi próbáltuk őt segíteni, hogy pont, hogy ne érezze magát hátrányban. És úgy gondolom, hogy most ez is, mint oly sok minden, elfogadottá vált. Tehát nincsen, nem biztos, hogy mindenkinek megvan az a minta, ami szükséges ahhoz, hogy a megfelelő tisztelet kialakulhasson benne, vagy a tisztelet tudata kialakulhasson. Tehát nincsen apa és anya mintakép, vagy nincsen teljes család a háta mögött, ahonnan ugye ez az egész elindulhatna. És ugyanakkor a mostani fiatalokra én úgy gondolom, hogy rengeteg inger hat. Nem feltétlenül jó ingerek. Vagy nem is az, hogy jó inger vagy rossz inger, hanem hogy nagyon sok inger hat egyszerre. És nem biztos, hogy a korosztályuknak megfelelően hatnak. És amikor valakinek még ráadásul nincs meg ez a biztos talaj a lába alatt, akkor lehet, hogy ez a tisztelet kérdés is rossz felé fog elindulni. Nem biztos, hogy azt fogja tisztelni, akit éppen kéne.
Én is valahol ebben a példamutatásban, vagy a példáknak a követésében látom a különbséget, illetve, hogy tényleg természetes volt még az én gyerekkoromban is, hogy tehát meg is mondták a szüleim, hogyha mondjuk találkoztunk felnőttekkel, vagy felnőtt társaságban, hogy igenis hallgassuk meg a másikat jobban, figyeljünk oda egymásra, ne szóljak közben, én még gyerek vagyok, hagyd mondja elő. Tehát, hogy a tisztelet adásra fel is hívták a figyelmemet. Tehát nem gondolom, hogy olyan nagyon szigorúan neveltek volna, de valahogy természetes volt, hogy láttam azt, hogy működik ez, hogy az idősebbeket meghallgatjuk, velük máshogy bánunk egy picit, és nem is volt annyiféle minta, amit követhettünk, de ami volt, az viszont pontosan megmondta, hogy mit jelent az, hogy tisztelni valakit. Nem láttunk olyan példát, ami azt mutatta volna, hogy teljesen mindegy, hogy ki milyen korosztályú, vagy éppen milyen tisztséget tölt be, akár az életünkben, vagy úgy az életbe, és hogy bárhogy lehet vele beszélni, tehát ilyen példát nem is láttunk.
Igen, ezen érdekes, észrevettem az óvodában is, az iskolában is, a gyerekek már spontán tegeznek mindenkit. De olyan simán tegezik a gyerekek, tehát hogyha beszélgetnek, egy ideig magázódnak, és akkor egyszer csak átváltanak tegezésbe. Ez olyan érdekes, hogy én gyerekkoromban eszembe nem jutott volna, hogy a tanítónénit, nem volt idős tanítónénink, fiatal volt a tanítónénink, de eszembe nem jutott volna, hogy azt mondjam neki, hogy szia, jó reggelt, hogy vagy. Tehát nálunk is a családban nem mindenkit tegeztünk, tehát volt, akit magáztunk, és ez abszolút nem volt furcsa. De az, hogy például a tanárt, a papot, vagy bárkit csak így lesziázom, vagy letegezem, tehát furcsa volt az én gyerekkoromban, nem tudom, hogy ez biztos, hogy a ti gyerekkorotokban is így volt. Nem volt ilyen közvetlen, spontán kapcsolat rögtön, de ez nem biztos, hogy jó úton halad ebben a gyerekeknek a nevelése, hogy ezt simán megengedjük nekik. Lehet, hogy új módszereknek betudható, de mégis szerintem azért ez nem segíti azt, hogy a kölcsönös tisztelet épüljön. Hát azt hiszem, hogy erről a parancsolatról is azért beszélgettünk elég sokat, sok témát, vagy sok szinten érintettük, de sajnos abba kell hagynunk, mert a műsor a végéhez érkezett. Mindenkinek kívánunk további kellemes rádiózást, vigyázzanak egymásra is, vigyázzanak magukra, és hogyha be tudjuk építeni ennek a műsornak néhány elhangzott gondolatát az életünkbe, az nagyon-nagyon gyümölcsöző lehet, főleg a szülők, nagyszülők számára. Ugye, ami elhangzott, hogy a bizalom építése a családban, az őszinteség, a meghallgatás, az odafigyelés, az, hogy a másiknak észrevegyem, hogyha valami problémája van, megkérdezzem, leüljek vele. Ezek nagyon-nagyon fontos elvek, hogy kialakuljon a tisztelet. És aztán az utolsó, amiről beszéltünk, az a példamutatás, a példaadás, hogy ki milyen példát ad a gyermekének, az unokájának, ki hogyan jár előtte jó példával, hogy az életünk vajon eredményezi-e azt, hogy az utánunk jövő generációk tisztelni fognak bennünket. Nagyon-nagyon sok múlik rajtunk, nagyon sok múlik az életünkön, és a hitünk is, az imádságaink is, a jó Istennel való kapcsolatunk is ebben segít bennünket, mert hogyha megtanuljuk imádni, szeretni, tisztelni az Istent, akkor egymást is sokkal jobban fogjuk tisztelni, szeretni, sokkal jobban tudunk egymásra is figyelni, mert ugye ezt már az első parancsnál, a másodiknál és a harmadiknál is mondtuk, hogy minden mindennel összefügg, és nem véletlen, hogy az Isten szeretete, imádása az első parancs, ami ez a többi kapcsolódik. Hát ez is így kapcsolódik, az emberi kapcsolatok egymáshoz is így kapcsolódnak, hogyha rendben van a jó Istennel a kapcsolatunk, akkor alakul az emberekkel is, és jóra fordulhat bármilyen kapcsolat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.